Székesfehérvárról a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Diakónus szentelt az egri főpásztor Sárospatakon. Pontzsák Ferencet november 19-én Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén szentelte diakónussá Ternyák Csaba egri érsek a sárospataki szeplőtelen fogantatás templomban. A Szentlélek jelen van és működik az egyházában. Nem csak a pápa választáskor, vagy amikor szentségeket szolgáltatunk ki a Szent Jónásban, a Szent Misében, hanem ezen a különleges alkalmon is, amikor diakónust szentelünk, fogalmazott Ternyák érsek szentbeszédében. Hangsúlyozta, az egyháznak nagy szüksége van ezekre a hivatásokra. Fontos, hogy a fiatal férfiak és nők hivatásbeli útjukon befogadásra, meghallgatásra, bátorításra találjanak közösségeikben. Kocsi Györgynek, Molnár Antalnak és Szabó Csabának adta át a Fraknói Vilmos díjat Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, és Fürjes Zoltán, helyettes államtitkár, a budapesti D50 rendezvényközpontban november 20-án. Az ünnepségen jelen volt Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese. A kiemelkedő jelentőségű történészpüspökről elnevezett Fraknói Vilmos díjat a miniszterelnök általános helyettese Semjén Zsolt adományozza azoknak, akik a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén kiemelkedő tevékenységet végeznek, illetve elősegítik a vallási élet megújulását, a teológia oktatását, valamint az egyház társadalmi beágyazottságának és közfeladatellátásának kiszélesítése terén jelentős eredményt értek el. További 100 milliárd forinttal 700 milliárd forintra emelte a Demján Sándor program keretösszegét a vállalkozások erős keresletére reagálva az Exim Magyarország. A program szerződött állománya meghaladja a 482 milliárd forintot. 2029 végére ígéri a Szentendrei Hév teljes felújítását a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a következő években a régi kocsik helyét modern, alacsonypadlós klímás szerelvények veszik át. Az állomások is átépülnek, és mindegyik akadálymentessé válik. Gyermekjogi irodát hoz létre a főváros, hogy segítsen a gyermekvédelmi és gyermekjogi helyzetekben, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely a Gyermekjogok Világnapján elmondta, az iroda közösségi teret biztosít, programokkal, étkezési lehetőséggel és szakmai támogatással, valamint lakhatási és gyakornoki programokat kínál a gyermekvédelmi ellátásból kikerülőknek. Több mint 40 gyanúsítottat fogtak el a rendőrök egy a gyermekek internetes bántalmazásának megakadályozását célzó nemzetközi akció részeként. A műveletben a magyar mellett szerb, szlovén, albán, észak-macedon, montenegrói és bosznia-hercegovinai hatóságok is részt vettek. Elindult az előregisztráció a Tisza jelöltjeiről tartandó szavazáshoz, jelentette be Magyar Péter pártelnök. A jelöltállítás első fordulója november 23-án, reggel 6 órától november 24-én este 19 óráig tart. Ekkor azok szavazhatnak, akik már július 15-e előtt Tisza-sziget tagok voltak, vagy önkéntes szerződéssel dolgoztak. A második fordulóban már bárki részt vehet, akinek az adott választókerületben van a lakcíme. Végül az időjárásról. Döntően borult lesz az ég. Sokfelé több hullámban, főleg hazánk keleti kétharmadán várható csapadék. A Dunántúlon és az északi hegyekben már korábban egyre több felé havas esőre, havazásra van kilátás. Az északi a szél több felé megélénkül, melyet helyenként viharos lökések kísérhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke ma 0 és plusz 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
a Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Márai Sándor a 20. századi magyar irodalom egyik legerősebb hangja, akinek csendes ereje, morális tisztasága átvilágít korának ködén és zaján. Habár leginkább naplói és regényei ismertek, költő is volt. A belső világ, a befelé fordulás az önvizsgálat költője. Filozófikus költeményeiben egy egész élet tapasztalatait, élményeit sűríti magányos meditációba, létről, magányról, időről, az emberi méltóság szellemtörékenységéről. A háború, a menekülés, az emigráció, a kiábrándultság korában élt, versei nem megnyugvást, inkább tisztánlátást kínálnak. Bátran néznek szembe a világ és benne az ember mulandóságával, de ebben a mulandóságban mégis megtalálja az állandót, a művészetekben, az emlékekben, a jelentés, az értelem örök keresésében. Márai Sándor verseit Lukács Sándor előadásában hallják.
Monológ. Akarok még hinni az életemben, s a mások életében. Akarom, hogy izmos és erős legyen karom, s földaluljak egy lobogó igenben. Mert megbocsátottam mindenkinek, s szeretném, hogy nekem is megbocsásson, ki tetten ért a pózon és csaláson, és ne vádoljon többé senki meg. A múltat én elhordozom magammal új életemre, mint zsákját a vándor. Hogy éltem egyszer én, Márai Sándor, s emlékeimmel elmutozva élnék, mert amit érdemeltem, rám talált. Kaptam egy életet és egy halált. Mint a hal vagy a néger. Egyszer decemberben megálltam Pesten az emke előtt, és szédülve álltam, s gondoltam, ez is a hazám itt. Ahogy forradást tapogat az ember homlokán, s mondja, ez is én vagyok, vagy mint a néger, Londont nézheti, ahol véletlenül megszületett. Villamosok mentek, és este volt, szemergő, vörhenyes eső esett a keleti fölött. Egy nagyapám 48-ban csak ugyan elesett a hazáért, és Viktor Gorlicenél a fűbe harapott, s én kenyerek, s füves mezők és lányok illatára emlékeztem hazámból vissza német utcákon. És Luxorban elsápadtam egy sötét téren, mert magyar szavakkal szólított egy arab. S néha gorombán feleltem franciáknak, s kiabáltam, hogy én magyar vagyok, mi fene más. Az emke előtt álltam, és szemergett a vörhenyes fényben a téli felhő. Lovak mentek, újságot kiabáltak, egy plakát virított valami szappan. Egy nő azt mondta, gyere kicsikém, majd valami speciálist csinálunk. És egy fény folyton ordította, baksör. És valami egyre rángott és csilingelt. Akkor mégis elszédültem, s megálltam. S néztem magam körül, akár a néger Londonban, mint a hal a nápolyi halaskosárban, mint az ember nézhet itt a földön. Harminc éves vagyok. A szeretőm elaludt a zöld ripszes heverőn. Inge fodrát szellő lebegteti, két mellén alusznak a kezei. Most veszem a kalapom, s lemegyek. Férfi vagyok, s valamit keresek. Talán az Istent, tán egy új szeretőt. Tudom, hogy örökké keresem őt. Járok, nézek, valamit keresek, senkit nem gyűlölök, s nem szeretek. Önző vagyok, és fütyörészek itt. Most élni fogok még egy ideig. Életem hegykeség nélkül való. Szeretem, ami rossz, és ami jó. Tudom jól, hogy csak annyi az egész, mintha egy nő az utcán visszanéz. Vagy mint egy hang, vagy lábnyom az úton. Tudom, 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 tudom. Nyújtózom, dünnyögök és hallgatok. Jó az idő. 30 éves vagyok. Kassóvia, Metszet, 1928. A spájzban szőlő lógott és dió, a hradován méterre állt a hó. Egyszer Rákócit hozták haza reggel, kézen fogva vitt apám a menettel. A dóm úszott a ködben, mint egy várrom, valami nagy és biztos e világon. Kapuja fénye ködös és opálos, körötte él halkan a kicsi város. S a püspök egyszer kis puha kezével megsimogatta arcomat a réten. Egyedül sétált, vagy egy kanonokkal, bojtos kalapban és egy görbe bottal. Mint egy igazi pásztor, aki kémlel, hogy báránykái nem futnak-e széjjel. Jaj, hol a pásztor már, és hol a nyá is? Május végén a bankom volt majális, csak így tudom már rímbe rakva, mint a játékkockán a képbe rakott minta, kirakni rajzod, régi kassa, álom. Fakult kis rajz e vad színes világon. Fakult kis rajz, a színe mit se hoz ki, Itt baktat a Sánta Kovács Kukovszki, aki varjakkal él a műhelyében, füstben, szikrában, pernyében, szemétben, s kovácsol Vulkánusz valami titkon, záron mi zárjon, vagy kulcson mi nyisson. A szerkesztő köszön, Levalier, nyakcsokra leng és pókhasára ér. Ó, első vers, Borgis Kurzív, az ólomszaga a régi nyomdában, az ódon udvarszobában, betűk neve férce, a zsenge gondolatnak lélek érce. Garmon az ünnepély, pöti a játék, ó, furcsa játék, szörnyű és hazárd tét. Mindig vabank, és mindig az egészért. Egész hitet, egész kételyt, egész vért. Az első este kassán a ligetben, mikor egy versor fölött sírni kezdtem, s baktattam haza föl a malomárkon, mert egyedül maradtam a világon. A salkházban a bálra el sem mentem, azóta se, s nem jártam a ligetben. S mint kínai piktor művén a képnek, tájába a festő is beleléphet, s elindul a maga rajzolta tájba, otthonosan, s mégis les a csodára. Úgy járok én a hanyagrajzban, kedves, a rajz még tustól, s könnyeimtől nedves. Hová kallódott íz, szín, illat, emlék? Van is, már nincs is, élet még, s már emlék. Ami íz volt és illat, ennyi már csak, valami szédült és gonosz varázslat. Félsz áthajolni párkányán e görnyet toronynak, miben élsz, mert len a szörnyebb lomtárban, mint ütött szemét hevernek kedveseid, emlékeid, s a dermedt távolban úgy néznek, mint régi képen a halottak, szörnyű penész a képen. Évek penésze, piszok és szemét, már elfeledtem barátom szemét. Ennyi maradt csak, mint marad a vesztett városról néha együgyű fametszet. Élesen látom. Levette szemüvegét, a könyvtárszobában ül, hátrahajtja fejét, kezében szivar, a semmibe néz. Reám gondol. Lassan felemeli gyűrűs kezét, a füstöt űzi el. Én is elmentem. Sötét fátylak takarják buta sorsomat, s már kevesebb is vagyok, mint a negatív lemez laza rajza. Rövidlátón nézi, s mondja, nem ez volt ő, én jobban ismerem. Szivarozik. Feje fölött sok jókai, arany, vörös marti, a Corpus Juris. Vörös és arany kötésben hazánk klasszikusai. Feketéje kihűlt, árnyakra gondol, messzire mentek halottai, s az élőkre, kiket szíve úgy tartott, mint fa a madarat. mint sziget a törzset, úgy tartott minket óriás szívével, úgy, ahogy óvni nem tudott senki más, éltetni, adni senki, csak ő. És úgy gondolnak szigetre a vert hajótöröttek, mint gondolunk mi rá, kik tőle messze szöktek, pojácnak, senkinek. Szenekával. Élj úgy, hogy holnap meghalsz. Ne szeléden, de daccal élj. Élj, mint a vér. Élj! Minden ízed éljen. Mert vér volt az a hűs tej, mit anyád mellé csörgött. Vér, tejízű kedveset csókja is. Vérízű tej, sós fanyarnedű. Élj hát! Ha ez a dolgot, tudott-e már, hogy vére volt a kőnek? Úgy alvat össze véres kocsonyában fekete kőnek ez a föld, mi vér volt, s a vér sem tudta már megváltani. Élj, mint a kő, vagy mint a tiszta állat, de élj egészen. Oly titkot tudok, te, füledbe súgom, hogy véred megindul, és bádogarcod szebb lesz, mint az Isten. Hajolj ide, ember vagy, elfeledted? Ez már a csend, a szív jár még, dadog. Mindig tudtam, én nem is én vagyok. A szív elomha nehezék levontat. Alul mi van? Még egy felszín, hasonlat. Lebuksz a századokba, hamarabb, mint álma kötélhágcsóján a rab. Isten rokona. Vinyogj, sírj, szegény. Neved felitta a sár és a fény. Egy ember voltál, ennyi. Len a kedves fehér karja a vaksötétben repdes. Agyad lehúz, mint a hullát a kő. A földnél mélyebb ez a temető. S mint múmiát az évezred magánya, begöngyül az álom vak mosolyába. Már mosolyogsz te is? Ez az egész? Semminél is alig több zizzenés, míg felkáprázik-e marék világ itt, ez már csak egy ideg, ami világít. Thank you. szemet szemért, fogad fogért. Éjjel szagos eső esett. Valami volt, valami elvisz. Titokban keresztet vetek, mint viharban az, aki nem hisz. Kézzel, foggal, körömmel is, de hinni akarlak. Mit bánom én szegény fét is, akármilyen fából faragtak. Felöltöztetlek, mint a bábut. Te vagy a tenger, te a jóság, te vagy a messzi táj, a csönd, tavak, hotel, kaland, bohóság. Te vagy a végtelen magány, amiben el fogok aludni, s hullani, mint a hulladék, és csukott szemmel hazajutni, és nyitott szemmel didergő ébren bámulni rád. Valóság! Hajmeresztő és képtelen, lebírhatatlan, mert valóság. Láng, ami elfut, ha fogom, sebes nyoma marad a kézen, és nem oltja könny se a vér, a halál se oltja egészen. Sunyító vihar jár, vigyázz! Az ablakot s az ajtót tedd be. Elektromos a lég, finom fejed, hajtsd a kezedbe. Szemed pengéje villanó angárd, és a kezünk serebben. Ez így marad. Szemed szemért, fogad fogért, és menthetetlen. Berlini ballada. Este többen kezdünk lélegzeni, s az ég egész nagy lesz itt fölöttünk. Holt csillag áll a busz cirkusz fölött, és hideg fénnyel hirdeti a jöttünk. A valutaautók sikoltnak, s minden jegy elkelt már az operában. Az Uhlandstrasse már milyen sötét, végtelen és fagyos, fázik a lábam. A szájunk íze milyen keserű, aki már csókolt minket, tudja jól, s aki szemünkbe nézett, nem nevet, csak ül, s csöndesen néz most valahol. A hirdető oszlop kéit hazudik, s az újság dollárt ordít künn a sarkon. Ez mind hazugság. Itt a sors elindult, s a csigolyánkra nincsen semmi pardon. Egymás szemét kerüljük, mert a szem fáj, s leheletünk szaga tisztátalan lett. Valami szörnyű történt itt velünk, s minden rendőr monológozó Hamlet. Az ágyakból elindult a ciha. Holland zsibárus fekhet most puhán csak. A pricsekről röhögjük ezt a svindlit, nem érdemes már, hogy nagyot kiáltsak. A parlamentet frissen aranyozzák, s a sarkon 100 éhes nő a hajtás. Minden villamos ragyogó megoldás. Feküdjünk sorba alá. Gyere, pajtás! Bécsi vers. Mint régi költő, ilyen jámbor trükkel versben írom ezt a levelet. 45 garast ragasztok majd rá, s elküldöm neked. Szeretném leírni a szobát, ahol élek most, a függönyt és a fűtőtesteket. Szent István tornya áll az ablak előtt, épp most ütötte el a hajnali hetet. Mert mindent le kell írnom, látod, s oly sok az emlékem lassan, mint egy népnek. Az életből végül betű lesz, s nyoma sem maradt, hogy itt élek. Persze szerettem volna én is élni. Élni, mint a moziszínészek vagy a katonák. Elefántra vadászni a Kongóban, s a nőkkel megbeszélni minden babonát. De nekem már csak a magány marad. Nem panaszképpen mondom, elhiheted. Jó így nekem ebben a privát holt tengerben. Nem merülök el, úszom és figyelek. Megöltem magamban mindent, ami fájhat, mint a fogorvos a rossz ideget. Ittam a magány nehéz vizéből, s nem fájnak többé az idegenek. Csak te fájsz még. Te vagy a másik honvágy, ezért írok verset és levelet. Te élsz, te vagy az élet. Látod, erősebb vagy, mint a betű, és nem bírok veled. Ugyanaz az erő van benned, mint a pontos szavakban, vagy a zenében. Erő vagy, mint az élet és a halál, s néha üzenet vagy, látomás. Emberek járnak a hóban, farkas nyomuk van, már az álmuk is zúzmarás. Apa is meghalt már, azt mondta, köd van, aztán csak nézett és hallgatott. Mondd, miről hallgat egy halott? Most alusztok még valahol Budán. Kihűlt a lakás, megnőttek a bútorok. Jimmy King határozott parancsom ellenére a díványra kuporodott. Alszol, de talán álmodsz is, mondta Shakespeare a halálról, s felsikolsz, aztán hozzák a tejet és újságot, mindjárt reggel 8. Majd később telefonál valaki, pénzt kér, vagy megbeszél egy vacsorát. Úgy ülök itt, mint egy költő, ki megelőzte, s kissé lekéste korát. Alszol, és tudod, hogy éjjel-nappal virrasztok valahol. Csukjátok be este kulccsal az ajtót. Vigyázz, ha a kutya csahol. Vigyázzatok a tűzre, a vízre, s minden elemre vigyázzatok. Lehet, hogy egy kék szemű ember krétával megjelölte házatok. Lehet csőrepedés, dögvész, oly sok minden lehet, s lehet, hogy reggelre megölnek engem is az emberek. Lehet, hogy kialszik ez a láng, ami nekem is csak egy életre elég. De most még lobog, s füstje van, s minden, ami belém esik, elég. Csak te vagy aszbesztből, mint az Auer harisnyák. Világítsz a lángtól, és megmaradsz. Tudsz két mesét, egyet a farkasról, s egyet arról, hogy erre szaladt a kismalac. Ezért, mielőtt meghalok, vagy megölnek, egyszer mégis megmondom neked. Az Isten tudja, tán szerettelek.
Kedves hallgatóink, Márai Sándor verseit Lukács Sándor olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa imádkozott Assisi Szent Ferenc sírjánál.
a világ a remény jeleit keresi. Leó pápa a spanyol püspökökhöz. Ápoljátok a megújulás jeleit. A Szent Atya fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait. Királyi élet. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus király főünnepére. Dolce capire che non son più solo. Leó pápa imádkozott Assisi Szent Ferenc sírjánál. A világ a remény jeleit keresi. Csütörtökön reggel 14. Leó pápa helikopterrel Assisibe utazott, ahol találkozott a közgyűlését tartó olasz püspöki konferencia tagjaival. Ezt megelőzően a Szent Ferenc Bazilika alsó templomában a békéért imádkozott a Szent sírjánál. Assisi után Montefalcóban fölkereste az Ágoston rendi apácák kolostorát, majd visszatért a Vatikánba. Áldás, hogy ma eljöhettem erre a szent helyre. Közeleg Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és ez módot ad arra, hogy felkészüljünk ennek a nagy, alázatos és szegény szentnek a megünneplésére, miközben a világ a remény jeleit keresi, mondta 14. Leó pápa Assisiben Szent Ferenc sírjánál, ahova az olasz püspöki konferencia 81. közgyűlésének lezárására érkezett. Reggel 8 órakor szállt le a helikopter a Migagelli stadionnál, majd a pápa autóval ment tovább az umbriai kisvárosba, ami a művészet, a történelem, az ájtatosság egyik fő központja. Évről évre zarándokok milliói keresik föl Assisit, köztük 20 pápa látogatta meg az elmúlt századok során. Ferenc pápa itt írta alá 2020-ban Fratelli Tutti kezdetű enciklikáját. Leó pápa 8:30 után nem sokkal lerótta tiszteletét Olaszország fővédő szentjének sírjánál. 9 órakor beszédet mondotta az olasz püspököknek az angyalos Szűz Mária bazilikában. Ezután Montefalcóban látogatást tett a Szent Klára Ágoston rendi kolostorban, és szentmisét mutatott be. A rávárakozó újságíróknak elmondta, hogy a békéért imádkozott Szent Ferenc sírjánál. Mindig imádkozom a világ békéért, ezeknek a közösségeknek és az összes umbriai hívőnek a békéért. Sok szent földje ez, ahol vagyok, és örülök, hogy ma reggel Assisiben voltam, és most itt, Montefalcóban vagyok, a nővérekkel, szent légkörben, mondta a pápa, majd mindenkit arra buzdított, hogy gondoljon az élet spirituális dimenziójára, mely nagyon fontos. Mindig keresni kell ezeket a kegyelemmel teli pillanatokat.
Leó pápa a spanyol püspökökhöz. Ápoljátok a megújulás jeleit. November 17-én hétfőn délelőtt Leó pápa közel egy órás kilagatáson fogadta a spanyol püspöki konferencia végrehajtó bizottságát. Az audienciát a spanyol püspökök kérték néhány nappal a pápa május 8-i megválasztása után, amit a Vatikán szeptemberben megerősített, és most sikerült sort keríteni a találkozóra a Szent Atyának a jubileum miatt nagyon sűrű napi rendjében. A találkozó végén Luis Arguello, Valladolidi érsek, a spanyol püspöki konferencia elnöke elmondta, hogy a pápával együtt átelemezték a spanyol egyház által átélt különböző átmeneteket. A megvitatott témák között szerepelt az evangélium hirdetésének erős vágya, a keresztény beavatás kihívásai, az egyházmegyé területi szervezete, a külföldről érkező nagyszámú hívő lélek lelkipásztori ellátása, a világiak jelenléte a közéletben, valamint a klauzúrában élő női és férfi szerzetesek helyzete, amely bár rendkívüli gazdag hagyomány, mégis jelenleg létszám csökkentés jellemzi, nincs hivatásuk. A prelátus megemlítette a papság mai helyzetét Spanyolországban, amelyet gazdagított a latin-amerikai és afrikai új papok érkezése. A találkozó egyik fontos témája volt a spanyol egyház által a szentszék kezdeményezésére indított munka a kiskorúakkal való visszaélések ellen a megelőzés, az oktatás és a jóvátétel terén, melyet az úgynevezett Privaterv foglal magában. Ez a program átfogó jóvátételt kíván nyújtani azoknak a személyeknek, akik kiskorúként vagy hasonló körülmények között bántalmazást szenvedtek el egyházmegyékben, szerzetes rendekben vagy más intézményekben, vagy olyan esetekben, amíg az elkövető elhunyt. A tervnek megfelelően felállítottak egy jóvátételi bizottságot, amely az eddigi tapasztalatok alapján megfelelő módon fogadja az áldozatokat. A kialgatás alkalmat adott arra is, hogy megújítsák Leó pápa meghívását Spanyolországba. Azzal a reménnyel távozunk, hogy a látogatása a közeljövőben sor kerülhet, és így a Szent Atya közvetlenül megismerheti a spanyol egyház élő valóságát. Újságírói kérdésekre válaszolva Arguello Valladolid érsek hozzáfűzte, hogy Leó pápa tudatában van a lelki és vallási érdeklődés újjáéledésének Spanyolországban, ami különösen a fiatalok körében nyilvánvaló, annak ellenére, hogy távol áll az egyházi gyakorlattól. Valódi növekedés jelei mutatkoznak a lelki gyakorlatok számában, az élénkebb közösségi élményekben és a keresztséget kérő felnőttek számában. A püspökök egy jelentős tényt is megerősítettek a pápának, idén a szeminaristák száma növekedett a tavalyihoz képest. Arguello érsek szerint ezek a jelek beleilleszkednek Leó pápa tágabb reflexiójába, amely az evangelizáció küldetésének szentelte magát egy olyan társadalomban, amely már nem pusztán szekularizált, hanem vitathatatlanul posztszekuláris. Ebben a helyzetben új keresési formák jelennek meg, beleértve spirituális érdeklődést és az evangélium keresését. A spanyol főpapok megjegyezték Leó pápa mélyreható ismereteit a spanyol egyházi helyzetről, amelyeket mind Ágoston rendi évei alatt, mind a püspöki dikasztériumban végzett prefektusi szolgálata során szerzett. A megvitatott további témák között szerepelt a jubileum, különösen a fiatalok jubileuma, amelyet jövő augusztus elején ünnepelnek. A spanyol püspökök végül egy díszkötésű bibliát ajándékoztak a pápának a spanyol püspöki konferencia hivatalos fordításával, továbbá az Ecclesia folyóirat két neki dedikált számát, valamint egy a pápa karitatív munkájához való hozzájárulást. Vatikáni látogatások során a spanyol püspökkel végrehajtó bizottsága találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral is. A találkozó lehetőségét adott arra, hogy a spanyolországi egyház és állam közti kapcsolatokban fennálló kérdésekre összpontosítsanak, felidézve a bíboros közelmúltbéli megbeszéléseit az igazságügyminiszterrel, valamint a Pedro Sánchez elnökkel a brazíliai COP30 konferencia alkalmából adódott találkozóról.
Leó pápa fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait. 14. Leó az egészségügyi rendszerek etikus megközelítésének szükségességéről beszélt, különösen annak fényében, hogy növekszik a mesterséges intelligencia és a technológiai innováció használata, mint az erőforrások kezelésének és optimalizálásának eszközei. 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait.
Su incontro non tiene solo un valor formativo, sino che se convierte in una peregrinación.
Arra buzdította a résztvevőket, hogy legyen továbbra is egyértelmű etikai látásmódjuk, miközben a technológiai és digitális innováció folytatja az egészségügy átalakítását. A csoport Rómában tartózkodik a napokban, a 9. egészségügyi menedzsment etikájáról szóló szemináriumon, amelyet a Pápai Életvédő Akadémia rendez. A résztvevőkhöz intézett beszédében a pápa kiemelte, hogy a Szent Évben megrendezésre kerülő szeminárium egyben zarándoklat is, amelyen javaslataink etikai értékének átgondolása fontos állomássá válik azon az úton, amelyen társadalomként és egyházként hivatottak vagyunk járni. Elismerte a résztvevők által képviselt sokszínű szakértelmet, és hangsúlyozta, hogy az egyház a remény zarándokaiként fogadja őket, és értékesnek tartja sokszínű megközelítéseiket, kompetenciáikat és szándékaikat a betegek gondozásának közös feladatában.
Lamentablemente ello no siempre es real. Instrumentos tan eficaces como la inteligencia artificial.
A technológiai fejlődés által támasztott kihívásokról szólva, Leó pápa kiemelte a diszkrimináció finom formái kialakulásának kockázatát az egészségügyi rendszerekben, különösen a mesterséges intelligencia helytelen használata esetén. Figyelmeztetett az elfogultság lehetőségére, amely meghamisítja vagy csalárd módon kizárja a társadalom és a konkrét beteg valóságáról alkotott felfogásunkat, igazságtalan helyzetet teremtve az egészségügyi erőforrások kezelésében. A pápa óvatosságra intett, hogy a hatékony digitális eszközöket gazdasági vagy politikai érdekek érdekében manipulálhatják, ami gyakran észrevehetetlen elfogultságot eredményezhet az információkban, az irányításban és abban, ahogyan másoknak bemutatkozunk vagy másokhoz közeledünk. Az ilyen torzítások azzal a kockázattal járnak, hogy az embereket tárgyakká, adatokká, statisztikákká redukálják a kezelési költségek vagy betegségeik jellege alapján. Ezen tendenciák ellensúlyozására 14. Leó pápa arra kérte az egészségügyi szakembereket, hogy a szolidaritás és a közjó által vezérelt, tágabb perspektívát alkalmazzanak. A redukcionista logika elkerülése megköveteli, hogy megváltoztassuk a tekintetünket, és ha megengedik, úgy nézzünk, ahogyan Isten tekint ránk, ne a közvetlen haszonra összpontosítva, hanem arra, ami mindenkinek a legjobb, fogalmazott a pápa. Felmutatott, hogy a technológiai fejlődés soha nem mehet az emberi kapcsolatok rovására. Ezt a széles látókört soha nem szabad elválasztani az emberi kapcsolattól, a gondoskodás gesztusától, a konkrét ember törékenységének és méltóságának elismerésétől, figyelmeztetett Leó pápa. Beszéde végén reményét fejezte ki, hogy egy ilyen átfogó megközelítés, amely az etikai előrelátást a figyelmes emberi jelenléttel ötvözi, iránymutatást ad majd az egészségügyi vezetőknek szolgálatukban.
Királyi élet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus király főünnepére.
Krisztus király főünnepének evangéliumi képei segítenek abban, hogy az egyházi év végén tükörben nézzek, és megvizsgáljam azt, hogyan értem és élem meg az isteni királyságot, amelyet Jézus mutatott meg egykor, és amelyet most is elém állít. A képek, szereplők rávilágítanak, hol torzul el az igazi királyság képe minden időben. Az első kép a bámészkodó nép képe. A bámészkodásban nem tud megtörténni a találkozás. Amikor mások szenvedéséről hallok, legfeljebb megsajnálom és tovább állok, de nem hagyom magamat megérinteni, mert érthető módon kicsit félek is a szenvedéstől. A második kép a gúnyolódó főpapok képe. Az írás tudói a véget látják a keresztben, nem a kezdetet. Nem tudják, nem is akarják elfogadni Krisztust megváltójuknak. Értik és értelmezik az írásokat, okosak, de inkább kigúnyolják Krisztust, mint hogy szívükhöz közel engednék. A harmadik kép a nevető katonák képe. Ma is vannak olyanok, akik kinevetik azokat, akik próbálnak keresztény életet élni. A negyedik kép az egyik gonosztevő képe, aki káromolja Istent. Amikor tehetetlen vagyok, én is hajlamos vagyok ezt tenni. Az ötödik kép a másik gonosztevő képe, aki megtér. Ránéz Krisztusra, találkozik tekintetük, és a tekintet vallomást szül. Emlékezz meg rólam, ha országodba érsz. Jézus válasza egyértelmű válasz. Még ma velem leszel a paradicsomban. Vagyis számomra ez azt jelenti, ha döntést hozok most mellette, akkor már vele vagyok, mert ő velem van. Még ma Istennel lehetek, és mindig, amikor észreveszem, hogy távolodom tőle. Az öt képből a legutolsó az egyetlen az, amely egészen közel visz Krisztushoz. A legnagyobb szenvedésben foglaljak állást Krisztus mellett, és ezzel elfogadtam közelségét, így bármilyen szenvedés elviselhető. És mindez csak azért, mert keresztem az ő keresztje mellett van, és ő vele folytatok párbeszédet, nem mással. A legnagyobb szenvedésben ellene is fordulhatok, ahogy az egyik gonosztevő tette. De újra döntést hozhatok mellette, és akkor nem vagyok egyedül sem a sötétségben, sem a szenvedésben. Ez a döntés egy pillanat alatt közel visz az ő országához, amely már itt és most elkezdődik ebben az életben, és beteljesedik oda át a másikban. Állást kell foglalnom, hol tartok. Bámészkodom, gunyolódom, káromkodom, vagy szemlélem a krisztusi arcot. Első János Pál pápa mondta, aki meg akarja csókolni a keresztre feszített arcát, nem tudja kikerülni, hogy a tövis meg ne szúrja. Ha ránézek Krisztus arcára, terhem könnyebb lesz és édes igává válik. A halogatás nem oldja meg a problémákat, hanem még nagyobbá válik a teher. Krisztus király arca meghív ma újra, hogy királyságát ne világi szemszögből nézzem, hanem megértsem ennek különlegességét, és akkor királyi életet élhetek. Miért különleges ez a király? Először is azért, mert egyszerű embernek születik, nem palotában, hanem istálóban. Az egyszerűséget választja, ácsmunkát végez. Megérteti, hogy a királyi élet első lényeges eleme az egyszerűség. Nem a komplikált, bonyolult élet a királyi élet, hanem az egyszerű, őszinte élet. A királyi élet másik fontos eleme a megszokás rabságából való kilépés. A mi királyunk nem azt tette, amit szoktak, hanem azt, amit a szerető atya tőle kért. Felrúgta a megszokásokat is, ha az a szeretet törvényével ütközött, de csak akkor, ha ütközött. Egyébként a hagyományokat tiszteletben tartotta. Persze a hagyomány és megszokás nem téveszthető össze. Harmadszor a királyi élet közel engedi a furának tűnő embereket. Nagyon sok embernek nem tetszett, hogy a mi urunk bűnösökkel áll szóba, velük étkezik. Sokszor meg is vádolták ezért. Negyedszer királyi élet az is, ha gondolataink, szavaink és tetteink összhangba, harmóniába kerülnek. Az Úr gondolatai, szavai és cselekedetei teljesen fedik egymást. Amit gondol, azt mondja. Amit mond, azt teszi. Nem beszél mellé, nem beszél fölöslegesen. Ötödször a királyi élet szavak nélkül is Isten országát hirdeti, amely mindenki számára nyitott. Hatodszor a királyi élet mindenki számára lehetséges. Hittel indul, küzdelemmel folytatódik a kereszten át a feltámadásig. A királyi élet közel visz Krisztus királyhoz. Ne féljünk tőle. Így kezdhetünk boldogabb, megújult életben megélt közösségi, egyházi új évet.
Királyi élet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus király főünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Benei Zsuzsa. November. Második. Átvisszük szenvedésünk a halálba? A kristály, amely a molekulák oldatából kiváltja a világ rácsos rendjét, széthull, vagy önmagába zsugorodik. A meghalás magánya susog, lombosodik. Alkonyi fák susognak így, ha alomkoronát a születő zöld oxigén zilálja. a vízen és szénen átszűrt elem. Átszivárog-e majd a fénytelen fakuló képeken, kihűlt parázson, a minden másnál tömörebb anyag, a semmiség. Sűrű ködáradat sodorja el tőlem sorsom, halálom.
Benei Zsuzsa November című költeményének második részét Sárosi Kinga színművésznő mondta el. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász, szakorvos, egyetemi tanár, Budapesten született 1930-ban. Első verses kötetem, a Tűzföld, 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel, 1979-ben. Első esszékötetem, Ikertanulmányok címmel látott napvilágot, 1973-ban. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regényem a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusam, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanár volt. Szertágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom. Foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működés módja, eves vágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki. Benei Zsuzsa 2006-ban hunyt el.
A nap imája.
Mária, Isten anyja, te az ég és a föld királynője, a szorongattatottak reménysége vagy. Téged ragyogó fény övez, mint a napot, magasabban állsz, mint minden égi teremtmény. Atyáink reménysége, proféták öröme, apostolok vigasztalása, vértanúk dicsősége, szentek büszkesége. Te hoztál vigasztalást és világosságot az embereknek. Te vagy az aranyfüstölő, melyből kellemes illat szállott az égnek. Te vagy a gyertyatartó, mely a szentélyt éjjel-nappal bevilágítottam. Te vagy a kőtábla, melyre az őr a törvényt felírtam. Te vagy a Szent Szövetség szekrényem, te vagy az égő csipkebokor, amelyből Isten szólott. Te vagy Jessze kivirult vesszelyem, amelyben a legszebb virág nyílott, a mi Urunk Jézus Krisztus. Bűnösök pártfogójam, kétségbe esettek reménységem, hajótöröttek biztos révpartjam, a világ vigasztalója, árvák menedéke, foglyok váltsága, betegek orvossága, szenvedők gyógyítója, mindenkinek üdvössége. Fedj be minket is irgalmasságoddal, légy könyörületes irántunk, nyerd meg közbenjárásoddal, hogy isteni fiad elnevessen minket bűneinkért, s mint terméketlen fákat az örök tűzre ne kárhoztasson. Amen.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.